Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Keppel Dániellel, az Esztergomi Ferences Gimnázium tanárával Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Keppel Dánielt, aki az esztergomi temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanára. A beszélgetés előtt Danival megbeszéltük, hogy tegeződhetünk a riport alatt, amit köszönök, úgyhogy szeretettel köszöntelek a Mária Rádió Budapesti stúdiójába. Szervusz, Dani!
Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, illetve a hallgatókat is.
Arról szeretnénk beszélgetni majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és hogy a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először a szentírási idézetet és egy szép személyes történetet szeretnék kérni tőled, hogyha ezt elmesélnéd a kedves hallgatóknak. Parancsolj!
Péter kiszállt a bárkából, elindult a vizen és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett és felkiáltott: Uram, ments meg engem! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki: Te kis hitű, miért kételkedtél? Ez a szentírási szakasz életemnek egy nagyon nehéz időszakát idézi fel bennem. Nehéz, de így utólag mondom, gyönyörű szép időszakát. Ugyanaz történt velem, mint sokakkal az életben, vagy mint Péterrel, süllyedni kezdtem. Az élet hullámverései közepette nem igazán találtam az igaz utat, a helyes utat. Káosz volt bennem, úgy éreztem, hogy kicsúszik a lábam alól a talaj. Sőt, talán még kétségbe is estem, és ekkoriban történt, hogy visszamentem Rómába az egyik ismerősömet meglátogatni, és már a repülőn elterveztem, hogy elmegyek a Szentpéter Bazilikába, és ott is imádkozom, kérem a Jóisten segítségét. Ez meg is történt, szakítottam rá időt, beléptem a bazilikába, és éppen Szent Mise volt, és ez a szentírási idézet hangzott el. Már az rendkívül sok erőt és reményt adott nekem, hogy hallottam ismételni a prédikációban is, és úgy éreztem, hogy semmi más esélyem nincsen az életben, csak hogyha belekapaszkodom a Jóistennek a kezébe. És amikor kiléptem a templomból, megszólalt a telefonom, egy lánytól jött egy üzenet, amely a szeretet és az elfogadás legmélyebb érzelmeivel szólt hozzám, és ez azonnal visszaadta a reményt, újra fölragyogott előttem a horizont, álltam és forgott körülöttem ott a tér, ez a lány később a feleségem lett, és megajándékozott egy csodálatos kislánnyal, Adélkával. Úgyhogy ez a szentírási szakasz nekem egyrészt nagyon személyes, másrészt pedig arra tanít, hogy merjünk belekapaszkodni a Jóisten kezébe, ami alkalmasint így történik, vagy így hat, akár a másik emberen keresztül. Számomra ez ezért ennyire fontos. Tehát az még nagyon fontos ebben a szakaszban, hogy Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, tehát van úgy az életben, hogy azonnal kapunk segítséget, ha nagyon kérjük, ha nagyon hisszük, hogy segít a Jóisten, és a tényleg nagyon szükségünk van rá.
Dani, nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, és engedd meg, hogy először a gyerekkorodról, a szüleidről, az iskoláidról, a családodról kérdeznélek, ha erről mesélnél a hallgatóknak.
Édesapám tanár volt, tanár, ma már nyugdíjas, édesanyám könyvelő, és amennyire csak tudom, gyerekkorom óta vallásos szellemben neveltek fel bennünket. Rendszeresen jártunk templomba, sőt, idővel édesapám nagyon sokat segített a helyi plébánosnak ott Erzsébeten. Azt láttam, hogy az Isten keresés, illetve az Isten tisztelete, az mindig is része volt a mindennapjainknak. Két testvérem látott napvilágot utánam, az idősebbik öcsém művészettörténész, a fiatalabbik pedig fotós vagy fotoriporter, de már ők is nagyobbak. Így nőttem föl, tehát hál' Istennek most így tanárként látva azokat, akiket tanítok, fiatalokat, diákokat. Szerencsés ember lehetek, vagy ez is a Jóisten áldása, hogy nem olyan közegben nőttem föl, ahol egy csonka család vagy bármihez hasonló gond nehezítette meg volna az életemet.
És a mostani munkahelyeden elég sok az ilyen gyerek, ugye, aki ilyen családból származik, tehát csonka családból származik, és nagyon nehéz nekik valami szépet nyújtani, és valamivel elfeledtetni azt, hogy ez nekik egy örök teher, ugye, Dani?
Hát pontosan, talán a tanári pályának manapság a legnehezebb feladata a megértés. Tehát az, hogy mindig a felszínen látjuk mozogni a diákokat, a problémákat, a gondokat, és néha mélyére kéne nézni, hogy sokszor mi is az az ok, vagy indító ok, ami egy-egy cselekvés mögött áll. És például még egy keresztény közegben is, keresztény iskolában is azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok a szétzilált család. Számtalan gyerek érkezik olyan mostoha körülmények közül, amelyről nem is gondolnánk, hogy ilyen lehetséges. Ezzel együtt kellene látni a diákokat, és ezzel együtt kellene őket tanítani, nevelni. Nem könnyű feladat.
Te Budapesten jártál általános iskolába is, ugye? És utána gimnáziumba. A Jedlikányos gimnáziumnak voltál a tanulója, és utána pedig Szentendérre is, a Ferences gimnáziumba. Ez hogy történt, ha ezt elmesélnéd a hallgatóknak?
Akkoriban indult újra Magyarországon a 8-osztályos gimnáziumnak a működése. A Jedlikányos gimnázium az első volt ezek között, oda jártam én is, ez Csepelen működött, vagy működik ez az iskola. Nagyon jó, nagyon erős iskola volt, tehát sok szép emlékem köt oda, de érlelődött bennem a papi hivatás, úgy éreztem. Viszont azt a dilemmát nem tudtam feloldani, hogy a tanárság is nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a kettőt hogyan lehetne együtt művelni, és aztán ennek okán történt egy váltás. Akkoriban nem úgy mondtuk, hogy 11., hanem gimnázium harmadik éve, harmadikban fél évkor átmentem a Szentendrei Ferences gimnáziumba, és az ott egy készen kapott válasz volt számomra, hogy lehet ezt egyszerre is, tehát papként, szerzetesként, tanárként működni, és ekkor döntöttem úgy, hogy az érettségi után belépek a ferences rendbe.
És úgy tudom, hogy itt 6 évig voltál, ugye, ferences?
Igen, 6-6,5 év. Hát örök fogadalom előtt hagytam el a rendet, azért merek erről így beszélni nyíltan, mert egy nagyon tiszta döntést hoztam, semmilyen külső tényező nem motivált ebben. Úgy éreztem ott 6 év után, hogy nem tudom hitelesen csinálni a szerzetes életet, legalábbis magam előtt ez így tűnt, és rengeteg olyan vágy, gondolat kavargott bennem, aminél úgy éreztem, hogy most az a hitelesebb és az az őszintébb, hogyha azt mondom, hogy nem csinálom tovább, nem folytatom. Ilyen módon a rendet elhagytam, de a Jóisten kezét egy percet sem engedtem el, sőt azt is mondhatom, hogy Szent Ferenc lelkiségét sem hagytam feledésbe. Mind a mai napig, és ezért is örülök, hogy a Ferences gimnáziumnak lehetek a tanára. Úgy érzem, hogy azt a lelkiséget képviselem, azt folytatom, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy most így, ahogy magamra tekintek, és arra az időszakra talán még közelebb is vagyok egy kicsit hozzá.
Az érettségi után a Szegedi Egyetemre jártál, ugye, latin-magyar szakra először? El is végezted?
Igen, a latin-magyar szakot azt befejeztem, ugye azért volt a teológia is, hiszen szerzetesként azt
és a Szegedi Hittudományi Főiskolára is jártál.
Igen,
ezt,
igen.
Ezt is akartam még utána mondani. Itt például teológiát tanultál.
Így van, ugye? Tehát akkoriban így is hívták, mikor a Szegedi Hittudományi Főiskola. Turai Alfréd volt a főigazgatója, és hát javarészt akkoriban a legmeghatározóbb egyének, ha szabad ilyet mondani, és ezzel nem sértek meg mást, a jezsuiták voltak.
Nem egyének, egyéniségek.
Egyéniségek, szerintem. Igen. Szó szerint egyéniségek voltak, igen, mindegyik. És hát ők neveltek minket. Azt is mondhatnám, hogy egy szellemi noviciátus volt az, amit ott kaptam. Mind a mai napig filozófia és teológiai szinten abból élek, abból táplálkozom, amit ott ezek az emberek adtak nekünk. Tehát olyan félelmetes és hatalmas emberek, akkora tudósok, hogy páratlan kegyelem, hogy én akkoriban járhattam oda.
A felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy nagyon felgyorsult a világ, és hogy le kéne lassítani az embereket, a fiatalokat. Te ezt hogy gondolod, hogy kéne ezt megvalósítani?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én magam is áldozata vagyok ennek a folyamatnak. Tehát a felgyorsulás vagy felgyorsultság szinonimájaként mondanám azt is, hogy ezzel együtt egyre felszínesebbé tudunk válni, vagy kezdünk válni. Most számtalan példát tudnék erre mondani, de ha most a tanítás, tanulás oldaláról nézem a dolgot, akkor pontosan azt látom, hogy olyan mély, átfogó ismeret, amit például mondjuk ott Szegeden ezektől az emberektől kaptam, ma már nem annyira jellemzi a közoktatást, inkább azt látom, hogy mindenbe belekapunk, mindenről akarunk tudni vagy tudósítani, és ez aztán érvényes az élet más területein, tehát egyre inkább elmozdulunk a felszínesség irányába. Ezért alapítottam például az iskolába egy galériát 2012-ben, Szkákonyi Asztrikról neveztem el.
Arról mondjuk azért el Asztrik atyáról, hogy ő egy nagyon híres ferences festőművész volt.
Így van, és hát ott élt Esztergomban, ott alkotott többek között. Ez kézenfekvő volt, hogy róla nevezzük el. Nem csak arról van itt szó, hogy a kortárs művészetet szeretném megismertetni a diákokkal, hanem azt szeretném elérni, hogy amikor tanítási óra keretében lemegyünk a galériába és megnézzünk egy tárlatot, akkor valahogy ráneveljem őket arra, hogy ezt most nem lehet elrohanni. Tehát itt most semmi értelme végigszaladni a három termen, 20-30 képen, hanem ahhoz, hogy valamilyen gondolatunk megfogadjon, ahhoz, hogy mélyre lássunk a műalkotásnak, ahhoz igenis le kell lassulni, időt kell erre szentelni. És azt szoktam kérni, ez a feladat mindössze a galériában egy bevezető után, hogy válassza ki az adott diák azt a képet, ami leginkább hat rá, és semmi más ne csináljon, üljön le a kép elé, és hosszasan nézze. Csak nézze, ne nézzen más képet, csak azt az egy képet, amit választott. Majd ezt követően, ha úgy adódik, vagy olyan a hangulat, a légkör, akkor arra kérem őket, hogy írják le, amit a képről gondolnak, de úgy első lépés, vagy először, amit látnak. Mi van a kép középpontjában, jobbra tőle, balra tőle, és aztán, hogy milyen gondolatok fogannak meg bennük. Véleményem szerint ez egy óriási lehetőség arra, hogy az elmélyült gondolkodás felé vezessük őket, mert ennek a titka pusztán az, hogy időt szánunk valamire. És hogyha ebben megtanuljuk azt, hogy időt adunk a szemlélődésnek, akkor például irodalom órán is időt adunk arra, hogy a vers hatni tudjon, időt adunk arra, hogy megszülessen az a vízió, hiszem azt, hogy ugyanez kamatozik az emberi kapcsolatainkban, hogy időt adunk majd egymásnak arra, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy miközben a másik beszél, azért néha arra is gondoljak, hogy most tényleg csak arra figyelek, amit ő mond, nem pedig már azonnal a válaszon vagy valami reakción gondolkodjam. Tehát én így gondolom, hogy valahogy így lehetne lelassulni, egy kicsikét ebből a rohanó világból kilépni, ennek azért helye közel még van is sikere.
Ebbe a galériába különben nagyon érdekes embereket szoktatok meghívni, ha egy párat megemlítenél ezek közül.
2012 óta évente úgy 4 művészt szoktunk meghívni. Már a legelején eldöntöttem, nem olyanokat hívunk, akik akkoriban kezdik a pályájukat, vagy a szánypróbálgatásuknak akarnánk teret adni, hanem letisztult, kiforrott művészeket, ezért nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával ilyen értelemben mondhatni együtt is tudunk dolgozni. Számos Munkácsi díjas, Kossuth díjas művészt hívunk meg, vagy nemzetművészét. Kezdjük a legelején Mátai Attilával, ővele indult az egész Szent és Profán címmel, ami egyébként ki is jelölte a galériának az érdeklődési körét, azt a világot, amiben mi gondolkodunk, de hát a Kákonyi Asztriknak is megrendeztük a kiállítását, Somogyi Győzőtől kezdve, most legutóbb ugye Orosz János, Aknai János, Szervácius például.
Értem.
És hát Udvarhelyi Erzsébet, Bornemisza Eszter, tehát nem tudom, most csak úgy tódulnak föl bennem a nevek. Elsősorban hálás vagyok nekik, hogy elfogadják a felkérésünket. Egyfelől örülnek, mert fontosnak tartják, hogy diákok is láthassák az alkotásaikat. De ott van az is, hogy Esztergom városát szeretném ezzel gazdagítani, és hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy a városon belül is ismerik a galériát, és hát szép számmal látogatják.
Itt a gimnáziumban te magyart és latin tanítasz, ha jól tudom, ugye, Dani?
Igen, hát javarészt most magyart.
Magyart.
És a latin az meg ilyen szakkör jelleggel működik sajnos.
És a Kazinci versenyre, meg a Szép Magyar Beszéd versenyre is felszoktad készíteni a növendékeidet, és nagyon szép sikereket érnek el, ha erről mesélnél nekünk.
Hát ez az örökség is valahol édesapámhoz kötődik, ő Kazinci díjas tanár is, és hát az Anyanyelvápolók Szövetségében dolgozik mind a mai napig. Bár én magam nem értem el ezen a téren a sikereket, de úgy idővel fölismertem a fontosságát. Itt tényleg az édesanyanyelvünknek az ápolása, a védelme az egyik cél. Most hát ebben nem csak én magam jeleskedek, a szabad ilyet mondani, hát a kollégáim is ott vannak, és ők is ezt nagyon fontosnak tartják. Volt érmes diákom, tehát Győrben, aki bekerült az első 10-be, és utána is voltak még, meg előtte is voltak még diákok, akik így nagyon szépen szerepeltek. És hát azt tudom mondani, szinte egy hónapja se volt az iskolai forduló. Ez a legnépszerűbb versenyünk az iskolába, közel 30 diák vett rajta részt, majdnem minden osztályból szépen ünneplőbe fölöltöztek. Édesapámat hívtam meg zsűri elnöknek, hogy a feszültséget növeljük ilyenkor. Gyönyörű szép volt, hogy láttuk, ahogy küzdenek az anyanyelvvel, ahogy kicsit így remegő hangon vagy kézzel szorítják alapot. Pont a mai világban, amikor minden az ellen van, hogy a nemzeti kultúrák tűnjenek el. Hát ez az anyanyelvünk, ami ősi nyelv, amiben az egész hitvilágunk, mindenünk benne, mert olyan metaforikus nyelvünk van, ami pár a világon. Ezt igenis művelni kell, védeni kell, igen. Arra rávezetni a fiatalságot, hogy szeressék meg, hogy csodálkozzanak rá a szépségére.
Igen. És egy nemzet, hogyha megsemmisítik a történelmét, megsemmisítik a nyelvét, akkor meghal. ez ellen kell nekünk tényleg a mai napig is küzdeni, és mindent megtenni, hogy ez ne sikerüljön. Gondolom, hogy te is ezt teszed. Hát
pontosan a Kazinczy verseny egyik ilyen aspektus ennek, de nagy megtiszteltetés számomra, hogy most már évek óta a Felvidékre meghívást kapok zsűribe a Tompa szavaló versenyre. Határon túli kis magyar diákjaink szavalnak, és bámulatos, és olyan felemelő érzés, amikor azt látja az ember, akár léván, vagy mit tudom én, bárhol jár az ember, hogy olyan ékesen cseng a magyar szó, vele együtt a magyar kultúra, hogy többek között ők is a mi megmaradásunk záloga. Óvni, védeni kell a nyelvjárásokat is, a nyelvjárásokban rejlő erőt és szépséget, úgyhogy jó ezt hallani, tehát ez nem hiba, hogyha valaki persze például mondjuk úgy szaval egy ilyen dialektusba, sőt, talán hogyha azt nagyon szépen és autentikusan adja le, az még szebb, és még inkább növeli az értékét.
Van. Maximálisan egyetértek, amit mondtál, és én is így szoktam ezt tapasztalni. Még azt nem említettem, ami nagyon fontos az életedbe, hogy a Hello Esztergom nevű internetes újságnak is a főszerkesztője vagy. Ha erről mesélnél.
Igen, néhány évvel ezelőtt kezdődött számomra ez a munkakör. Egy magánvállalkozónak a kezébe van, ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert abszolút mértékben politikától, igen, közélettől független, amúgy nem is csináltam volna, tehát nem tartom magamat mondjuk ilyen értelemben újságírónak, vagy hogy az úgy nem is nagyon érdekelt volna, hogy így beleállni a napi közéletbe, vagy a mindennapok eseménye, főként nem Esztergomba. Hát ez a kultúra, ez természetesen itt hidat képez sok minden fölött. Kulturális hírpoltár, tehát nem csak eseményekről adunk hírt, bár az az egyik nagy erőssége az oldalnak, hogy próbáljuk összeszedni a kulturális eseményeket, és akkor a nézők, hogy az érdeklődők könnyen tudnak ebbe tájékozódni a naptárnézet, meg egyéb lebontások segítségével. Emellett meg írunk is, beszámolunk is kulturális eseményekről.
És tehát nem én, csak Esztergomba történő eseményekről.
Így van, ez még fontos, hogy térsége, igen. Tehát egészen átnyúlunk ugye határon túlra, igen, is, tehát magától értetődik, hogy itt egyébként úgy határozták meg ezt akkoriban, hogy a régi Hontvár megyének a területét tartjuk kézbe, mert akkoriban még a tulajdonosnak volt egy ilyen elképzelése, hogy ez a nagyobb városokba is, uh-huh, mondjuk Komáromba és így tovább, így végig nézzük az országot, akkor mehetne ez az újság, tehát Hello Komárom, Hello Szombathely, vagy a kedvencem lett volna Tata, Hello Tata.
Hello Tata, ez így aranyos. Címmel, Hello Dorog, ugye?
Igen, az is lehetne. Most ez még lehet, hogy egyszer megvalósul. A lényeg az, hogy Esztergomra fókuszálunk, és a környezetére is, és ahogy mondtam, vagy tettem erről említést, tehát be is számolunk ezekről, vagy amiről csak tudunk, kulturális eseményekről. Itt nagy hálával tartozom például a Városi Könyvtárnak és a Váradi Eszter igazgatóasszonynak, mert ők maguk a saját eseményeiket meg is írják, el is küldik, de hát sokan mások is csatlakoznak ehhez, tehát tulajdonképpen kicsit közös ez az újság, vagy közösen írjuk, vagy műveljük, hát mint főszerkesztő próbálom valóban összefogni, meg egy irányba tartani.
Most engedjél meg egy személyes kérdést, hogyha a saját családodról mesélnél egy pár mondatot a hallgatóknak.
Tehát ahogy kezdődött a beszélgetésünk, ez a Biblia idézet, ugye úgy fejeztem be, hogy akkor egy lánytól kaptam azt a telefon. SMS-t a telefonon, ahogy éppen kiléptem a Szent Péter Bazilikából. Ugye úgy fogalmaztam, hogy a szeretet és az elfogadás legmélyebb, vagy legtisztább érzelmeivel szólt hozzám, és ez egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, vagy fordulópont. Ismertük már egymást, tehát nem a semmiből jött ez az üzenet, de utána mélyült el a kapcsolatunk, és lett belőle azután házasság. Az iskolában ismerkedtünk meg, tehát ott a Ferences, igen, gimnáziumban.
Ja, mert ott is tanít a feleséget,
igen,
vagy
most
tanított. Ugye majd elmondott, hogy miért mondta ezt a múlt időt.
Igen, tehát kémia, biológia szakos tanár, kémiát tanít az iskolában. Azért nem mondom így múlt időben, mert most gyesen volt otthon. A kicsi születése után, a Délka születése után, de tervezi, hogy visszatér. Úgyhogy folytatódni fog az ő munkája, nagyon szereti a gyerekeket, és sokat foglalkozik velük így külön is, tehát a OKTV versenyre készít föl diákokat, még a gyes alatt is ez például, uh-huh, így volt. Eredményeket is érnek el. Felvidékről származik, neki köszönhetően megismertem, hogy mit jelent az a határon túli lét.
Nincsenek könnyű helyzetben.
Nincsenek könnyű helyzetben, és mégis azt tudom mondani, hogy azt látom, hogy rajta keresztül, vagy a határon túli magyarokon keresztül, hogy például mondjuk az alázat, a másiknak az elfogadása, az lehet, hogy náluk sokkal erőteljesebb, de egy másik országban kell úgy élni, hogy nem ellenséges viszonyt ápolva, egyetértésre, együttműködésre törekedve, mégis megőrizve a nemzeti identitást, annak minden egyes szegmensét képviselni, továbbadni, szóval bámulatos, nem könnyű.
Na most engedjél meg egy nagyon nehéz kérdést az interjúnak a végére, hogy neked a hit, a jó Isten mit jelent a mindennapjaidban, hogyha ezt, Dani, meg tudnád fogalmazni nekünk.
Remélem nem tűnik nagyképűnek, vagy nem hangzik nagyképűnek, hogy számomra a hit az a tényleg a mindennapos istenkeresés. Tehát amióta az eszemet tudom, ebben élek, hogy keresem az Istent mindenhol, minden helyzetben. Ezért horgonyoztam le az irodalom tanítás mellett, amikor kiállok a gyerekek elé tanítani, verset elemezni, művekről beszélni, akkor is mindig ez a végső cél és végső értelem, hogy hogyan tudunk közelebb jutni hozzá, mit ismerünk meg róla még mélyebben, még személyesebben. Tehát számomra ezt jelenti a hit, hogy egy állandó bűvöletben élni, állandóan az istenkeresésnek az örvényében. Nagyon sok félelmem van, nagyon sok kérdés, amit annak idején a teológia amennyire megválaszolt, annyira el is mélyített és radikalizált. Én ezt látom, a bizalom, amit a beszélgetésünk közben mondtam, hogy én nagyon hiszem azt, hogy amit hittel kérünk, és tényleg amire szükségünk is van, azt megadja a jó Isten, ott van mellettünk, ezek nem üres szavak.
És azt hiszem, hogy az a nagy kérdés, amit feltettél, arra a legvégén jövünk rá igazán.
Valószínűleg. Igen.
Dani, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szeretnék tőled és a kedves hallgatóktól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Műsorunkban Keppel Dániellel, az Esztergomi Ferences Gimnázium tanárával Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.